a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendégei ma este itt a Trend FM-en, Bozsik András Pál, a Lyme Diagnostics Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
És Kocsis Réka, a Lyme Diagnostics projektmenedzsere.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat én is.
Majd nagyon izgalmas dologról fogunk beszélgetni, és igyekszem majd okosokat kérdezni, bár igazából én butákat is kérdeztetek, mert az okosokat majd önök fogják válaszolni. Ami igazából hír az, hogy mostantól kezdve a Lyme-kor diagnosztizálására kifejlesztett módszerük, illetve ez a mondhatni termék, vagy ez az eljárás. Ez a dual door teszt, amivel ki lehet mutatni már egész korán a Lyme-kort, ezt mostantól szabadalommal védett Magyarországon, és úgy tudom, hogy már vannak szabadalmi kérelmek beadva az Unión belül is, és az Egyesült Államokba is. De ez egy nagyon régi történet. Tehát ez nem ma kezdődött.
Igen, ez egészen pontosan 1986 óta létezik maga a módszer, amit édesapám fejlesztett ki, és hát 35 évvel később, majdnem egyébként napra pontosan 35 évvel később sikerült az első laboratóriumunkat megnyitni, ahol hivatalosan engedélyezett módon bárki számára elérhető ez a direkt diagnosztikai eljárás. És hát a szabadalom az akkor indulhatott el, amikor maga a technológia teljesen végleges lesz. Ez 2019, tehát elég rég, és ugye az elindult Magyarországon az eljárás, magyarországi eljárás alapján indítottunk egy nemzetközi eljárást, és a nemzetközi eljárás végén lehetett a különböző országokat, illetve hát földrészeket megtámadni, és így az USA és az Európai Szabadalom az már publikálásra került, de Magyarországon a minap adták meg ezt a szabadalmat, ami ugye egy nagyon fontos mérföldkő, bizonyítja az újdonság erejét, és bizonyítja azt, hogy ez tényleg működik.
Na most erről fogunk majd ma beszélni hosszasan, illetve hát magáról a Lyme-korról azt hiszem érdemes beszélni, hogy ez mekkora problémát is okoz. Hány embert érint egyáltalán? Én nagyon még bevallom őszintén, de lehet, hogy csak szerencsés vagyok. Nem nagyon hallottam Lyme-korral fertőzött emberről. Kutyákról viszont igen, és mint kutyatulajdonos, én rendszeresen szoktam ezügyben, hát egyrészt ellenőrizni, hogy van kullancs, mert ugye kullancs terjeszti ezt a betegséget, de valahogy így az emberek, mintha ezzel nem foglalkoznának.
Jól látom? Hát igen, ezt nagyon sajnálom, hogy nem foglalkozik ezzel, hiszen az ember talán még jobban ki van téve ennek a betegségnek, mint maga a kutya. A kutyának a testhőmérséklete is más, a kutya kevesebb ideig él ahhoz, hogy ez a betegség ez igazán kialakuljon, és nagyon komoly károkat okozzon benne. Persze látunk.
Mert ez nem egy olyan betegség, ami egyszer csak felüti a fejét, és akkor ott meg lehet gyógyítani rögtön, hanem ez egy lapangó hosszan.
Akár sokáig el van, de hát a kutyánk nem fog panaszkodni sajnos, ugye, hogy ő neki most fáj a térde, fáj a lába, vagy fejfájása van, tehát őróla nem tudjuk, hogy nálam milyen tüneteket okoz, csak akkor vesszük észre, amikor már nagyon húzza a lábát, és esetleg ugye, vagy egy komolyabb lázroham, vagy valami eléri, akkor elképzelhető, hogy felfigyelünk, hogy hoppá, hát a kutyánknak valami baja van. Az ember esetén viszont vannak ezek a nagyon hosszan fennálló, és ugye néha az időjárásra fogjuk, hogy most azért fáj a fejem két hetente, mert egyébként egészen pontosan 3 vagy 4 hetente fog fájni a fejem emiatt, de azért fáj a fejem, mert most front van, vagy most meghúztam magamat, most többet dolgoztam, most nagyobb a stressz, és ugye így elmegy egészen odáig, hogy amikor már nagyon erősek a tünetek, akkor fogunk rá gondolni. Pedig ugye két dolog van, az egyik az éves fertőzés szám, amit Európában a mi becslésünk szerint ilyen 800 000-850 000 körül lehet. Vannak, akik 2 millióra becsülik egész Európában az éves fertőzés számot, viszont van egy kumulált hatás, tehát az, hogy én megfertőződöm, megcsíp a kullancs, megfertőződöm, kialakul a betegség, és ott vagyok, és ez gyakorlatilag, ha 20 évre visszafelé számoljuk, akkor egész könnyen kijön az, hogy a népességnek a 10-20% az, ami érintett. Egyébként ennek a becslését édesapám már a 90-es évek végén a Lancetben, ami a hát talán az egyik legnevesebb orvosi hetilap, ott már bemutatta és elmondta, hogy hát ez a kumulált hatás, meg a valószínű átfertőzöttségi arány, az több mint 10% lehet.
Tehát akkor, hogy jól értem el, van egy csomó ember, több millió honfitársunk, vagy akár én is, ha nem is vettem észre, hordoznak egy olyan bakteriális fertőzést, ami tulajdonképpen évekig teljesen tünetmentes, és utána is csak olyan tüneteket produkál, amit rá lehet fogni az időjárásra, vagy akár arra, hogy keveset aludtam.
Igen, ha azt mondjuk, hogy tünetmentes, akkor ez a páciens szempontjából nézve valóban az lehet, tehát nem veszük észre a tüneteket. Tehát volt olyan hölgy például, akinél abból lehetett a fertőzés leginkább kimutatni, hogy ő neki nem a havi ciklusával egybefüggően, de hőmérséklet változásai voltak. Tehát mindig pontban az x-edik napra megjelent egy-két napos lázcsúcs, ami nem volt nagyon lázas, csak mondjuk egy fokkal fölemelkedett a testhőmérséklete, és tulajdonképpen ez senkit nem zavar végül is, hogyha egy kicsit melegebb a testhőmérsékletünk, vagy mondom, egy kicsit fáj a lábam, az egyik lábam, kicsit az arcomon, nem tudom mind a két oldalt mozgatni a számat rendesen, és akkor persze mondom, hogy ez egy szakember számára már biztosan egy intőjel, hogy meg kéne vizsgálni az illetőt.
De ha nem megyünk el orvoshoz, vagy ott nem jelezzük, hogy vannak ilyen problémáink, akkor gyakorlatilag évtizedekig lapoghat ez a dolog.
Így van,
na de
nem
hogyha
teszük észre.
Mi történhet, hogyha baj van? Mert ugye itt még azt gondolná az ember, nincs baj. Vagy ez már okoz valami visszafordíthatatlan, hosszú távú betegséget?
Hát én azt gondolom, hogy minden ilyen betegség az gyógyítható. Tehát, hogy ez a jó.
De jó, az rendben van, és mindjárt visszatérünk, mert valószínű, hogy ez az önök szabadalmának az igazi különlegessége, vagy ettől nagy durranása, hogy szokták ezt mondani, hogy tulajdonképpen akkor ki tudják mutatni, amikor ennek semmilyen jele nincsen, valaki gyanakszik, mert kirándulni volt, és mintha lett volna valami, de lehet, hogy leesett róla a kullancs csípés után, megvizsgáltatja magát, és rögtön lehet tudni, hogy benne már van ilyen kór.
Lehet tudni, de mondom, hogy gyakorlatilag ez a páciens számára, vagy az ember számára nincsen jel, de hogyha egy szakorvos megvizsgálná, akkor azt mondaná, hogy hát ez a nyári influenza-szerű tünet, ez például ez a friss kullancscsípésnek az eredménye lehet.
Hova tud ez elmenni? Tehát ugye ezek azok, amikkel együtt lehet élni, és ezek szerint akkor együtt is élnek vele több millióan. A világon biztos, hogy több millióan, de hogyha valakinek nem alakul jól ez a történet, akkor hova tud ezt fajulni? Mit okozhat a Lyme-kor?
Hát sajnos vannak olyan esetek, amikor az illető most már jelenleg például kórházban fekszik, és csöven lélegeztetik. Tehát, hogy eljuthat odáig, hogy egy olyan bénulást okoz, amelyik szép lassan akár alulról fölfelé megy, és szépen gyakorlatilag egy idő után a légzőizmok is megbénulnak, és nem fog tudni lélegezni.
Tehát akkor elsősorban idegrendszeri problémákat okoz?
Ez az egyik része, másik az ízületi panaszok, tehát az, hogy ugye az idegrendszer vagy lehet egy idegkárosodás, vagy pedig lehet egy bármifajta másik károsodás, amit az idegrendszer visszajelez, hogy ott van egy fájdalom, vagy van egy probléma. Illetve hát az ízületi panaszok elég gyakoriak. Hát szinte minden területen, én azt mondom, a legújabban ilyenekre figyeltem föl, mint amik most nagyon trendiek, hogy hisztamin problémákat látunk elég sokszor a lájmosok között, vagy hát esetleg olyan apró, de később jelentőssé váló fájdalmakat például. De volt olyan, aki egyszerűen összeesett az utcán, van, aki folyamatosan alszik, tehát csak tényleg a legszükségesebb dolgokat elvégezni kell föl, és akkor napokon keresztül képes aludni.
De gyógyítható, tehát akkor ez a lényeg.
Gyógyítható. Én azt gondolom, hogy ami még a legfontosabb, hogy eddig ezek becslések meg találgatások voltak, hogy hány embert érint, de gyakorlatilag most elmondhatjuk azt, hogy a világ egyik legnagyobb, a British Medical Journal-nek a Global Health, tehát a Globális Egészség című folyóiratában megjelent a legfrissebb meta-analízis, ezt a komoly tudósok a legkomolyabb evidenciaként, tehát tényként kezelik, és ebben az van, hogy Közép-Európában közel 21%-a az embereknek érintett valamilyen módon.
És mikor fordulnak orvoshoz ezzel az emberek általában?
Hát általában akkor, amikor már kicsit komolyabb bajok vannak, tehát amikor már nem találnak választ arra, hogy miért fáj mondjuk például a térdük olyan szinten, hogy ráállni se tudnak. Ugye az az alapprobléma, hogy a Lyme-nak a tünetei azok nagyon általánosak, főleg a fertőzésnek az elején, tehát ahogy András is említette, hogyha fáj a fejünk, nem szaladunk egyből orvoshoz, beveszünk fájdalomcsillapítót, vagy iszunk vizet, vagy azt mondjuk, hogy front van és biztos attól fáj, de nem foglalkozunk vele, nem tulajdonítunk neki komolyabb jelentőséget, mert fáj a fejünk, majd elmúlik. De ez ugye lehet már egy jele magának a fertőzöttségnek is, tehát főleg, hogyha ha ilyen hullámokban rendszeresen visszatérő fájdalmat tapasztalunk, ez a testben is vándorolhat, tehát nem feltétlenül a fejünk fáj mindig, van amikor a fejünk, van amikor a vállunk, térdünk, derekunk, tehát hogyha ez így hullámokban visszatér, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy lehet, hogy ez most nem a front miatt van.
Egyébként az, hogy gyógyítható, az azt jelenti, hogy teljesen kiölhető a szervezetből?
Nekünk van tapasztalatunk arról, hogy ez a fertőzés ez teljesen egy antibiotikus kurával teljesen eltűnt az embernek a szervezetéből.
Ne felejts a szavát, csak van arra is, akkor ezek szerint lehetőség, hogyha valakinek egy egyéb probléma miatt egy komoly antibiotikum kúrát kellett folytatni, hogy akkor mellékhatásként, és itt most jó szó a mellékhatás, én egyébként a gyógyszernél inkább nem kívánt hatásról beszélnék, nem, de itt mondjuk egy jó mellékhatás lehet az, hogy kiírtja ezt is.
Előfordul az, hogy ugye egyébként az orvosok, ugye egyéb lehetőség hiány azt szokták megkérdezni, hogy volt-e már, hogy antibiotikus kezelésen átesett, és azok a tünetek, amelyek a Lyme-ra jellemzőek, és akkor itt felsorolja, hogy esetleg ezek megváltoztak, tehát akár könnyebb lettek, súlyosbodtak, tehát gyakorlatilag ez egy támpont lehet, igen, hogy valakinek az egyéb antibiotikus kúra az mondjuk segített esetleg. És hát van ilyen kisgyermek is egyébként, aki hát elég közeli ismerősöm, akinek hát ugye gyermekként egy ilyen fiatalkori artritiszt állapítottak meg, nem tudták, hogy mitől van, elkezdték volna egy adott irányba kezelni, majd jött egy mandulagyulladás, kapott egy antibiotikumot, és eltűntek a tünetek.
Térjünk át akkor végül is arra, ami miatt itt vannak, hogy beszéljünk egy kicsit erről a szabadalomról, mert akkor ezek szerint ez egy óriási problémára jelenthet megoldást, vagy legalábbis közelebb vihet a megoldáshoz, hogyha időben felismerik az emberek. Tehát tulajdonképpen akkor ez az eljárás, amit önök dualdúrnak hívnak, ez a teszt, ez gyakorlatilag másnap már kimutatja a betegséget?
Hát nem mennék azért ilyen messzire, azt tudjuk, hogyha ránézünk arra, hogy ilyen kísérleti fertőzéseket végeztek, és a kísérleti fertőzések mondjuk egereket vagy más állatokat megfertőztek, akkor azt látták, hogy a vérben egy olyan 4-6 napon belül eléri a fertőzés az első maximum környékét, amikor is ugye a kórokozó elterjed, és elkezd mindenfelé a véren keresztül, meg a nyirokrendszeren keresztül elkezd terjedni. És itt egy első maximum, vagy hát egy olyan szintet ér el, amit már a mi bizonyítékaink alapján, a mi módszerünkkel ki lehet mutatni. És hát az a rossz hír, hogy ez a fertőzés, ez folyamatosan jelen van a különböző szervekben, hullámzik ugyan, de mindig a kimutathatósági határunk fölött van, és visszafertőzi gyakorlatilag a vért is, hiszen az a logikus, hogyha egy vérszívó terjeszti ezt a kort, akkor nem tudna terjedni, hogyha nem lenne benne a vérben. Tehát ez egy egyértelmű dolog, hogy ott kell lennie mindenképpen. Mi ki tudjuk mutatni, vannak még, akik ki tudták mutatni nagyon komoly kísérleti eljárásokkal. Itt az a lényeg, hogy ez a módszer ez lehetővé teszi, hogy laboratóriumi szinten rendszeresen tudjuk alkalmazni. Tehát ez már nem egy tudományos módszer, ez egy elérhető laboratóriumi teszt.
Ami azt jelenti, hogy ha én bemegyek az utcáról, akkor elvégeztethetem ezt a tesztet?
Hát ez pont az, amit legkevésbé javaslunk, de ugye azt mondjuk, hogy mindig egy orvos próbálja meg először a problémát körvonalazni.
Tehát, na jó, de hát nincsen
probléma, igen, ha nincsen probléma, akkor minek teszteltetném magamat?
De hát igen, csak hogy ön mondta, hogy nem mindig világos, hogy mi miatt történik ez.
Így van. Ezért nem zárjuk ki azt, hogy valaki bejöjjön, csak ugye legyen valami probléma, amit keresünk. Tehát, hogyha nincsen semmifajta indok, akkor ugye az ember egészséges, akkor fölösleges vizsgálgatni. Tehát ezért ez mindig hadd tegyem hozzá, hogy egy egészséges embert ne vizsgáljunk, mert csak a betegségtudatot erősítjük benne.
De gondolom, hogy ez a ritkábbik, hogy valaki csak úgy inkább biztonságkedvéért tesztelni magát. A nagyobbik baj az, hogy már későn, vagy hát nem időben.
Igen, általában úgy kerülnek hozzánk a páciensek, hogy már pár évet eltöltöttek azzal, hogy próbálnak utána járni, hogy mi okozza náluk a problémákat. Ugye az orvosok próbálnak nekik segíteni, de nem tudják, hogy mi áll a tünetek hátterében, és akkor valahogy megtalálják a mi vizsgálatunkat, eljönnek hozzánk, és az esetek nagy százalékában kiderül, hogy Lyme-korra fertőződtek, és az okozza a problémát.
Igen. Ilyenkor egyébként van nagy megdöbbenés?
Hát nagyon sokan már gyanakodnak arra, hogy itt a Lyme lehet a háttérben, tehát nagyon sokan ezt úgy élik meg, hogy megerősítette őket abban, amit ők eddig is tudtak, de a környezetük esetleg nem hitte el nekik, hogy ez a probléma, és inkább furcsán hangzik, hogy egy ilyen betegség hallatára, de inkább megkönnyebbülnek tőle, mert most már legalább tudják, hogy mi a problémájuk, és így szembe tudnak nézni vele, el tudják kezdeni a megfelelő terápiát a szakorvos segítségével.
Egyébként az orvosok erre gyakran gyanakszanak, vagy ez az utolsó történet, amit rájönnek, hogy hát akkor, na most már annyit mindent megvizsgáltunk, hát minden negatív lett, akkor nézzük meg Lyme-ra is.
Sajnos nem elég gyakran gondolnak rá, ezt lehet mondani. Tehát egyrészt a magyarországi orvosképzésben részt vettek nagy része, az ugye az egyetemen még nem tudta ezt tanulni, hiszen ez a 80-as évek közepétől kezdődően lett diagnosztizálva, illetve hát kimutatva, hogy ez a kórokozó, amit egyébként mi láttunk a mikroszkóp alatt, ez okozza a fertőzést.
Meg itt ugye azt is fontos hozzátenni, hogy a duádúr előtt nem nagyon volt egy olyan módszer, ami ennyire megbízható eredményt adott volna, mert ugye mi magát a kórokozót tudjuk kimutatni. A korábbi vizsgálatok azok meg a szervezetnek az immunválaszát nézték, ami meg a páciensnek vagy az embernek az immunrendszerétől függ, hogy mennyire erős, tehát nagyon sokszor van, hogy nem éri el a kimutathatósági szintet, és ezért a standard diagnosztikai eljárásokkal fals negatív eredményt kapnak.
Egyébként az, hogy valamit már az immunválasz előtt ki lehet mutatni, az miért fontos?
Hát ebben a betegségben az immunválasz az viszonylag későn alakul ki, tehát a kullancs az nagyon ügyesen megcsinálja, előkészíti a terepet, mert a kullancs az egy hosszú távú vérszívásra rendezkedik be, és az az első, hogy egyébként érzésteleníti, meg véralvadás gátolja a sebet, és utána pedig hosszadalmas vérszívással, gyakorlatilag a vérrel közvetlen kapcsolatba, a véredényekkel közvetlen kapcsolatba kerül, és itt az immunrendszer őt megtámadná, hogyha nem tenne valamit ellene. Tehát eleve egy immungyengítést végez el maga a kullancs azért, hogy ő tudjon sokáig vért szívni. És ez kinyitja a kaput a fertőzés előtt, és gyakorlatilag a maga egyébként a kórokozó az összes fajta létező immunválaszt blokkolni vagy átalakítani tudja. Tehát azért nagyon sokszor van, és ez most már evidencia, tehát most már ez nem kérdés, hogyha valakinek egy rövid távú immunválasza hosszan fennáll, ez még ugyanolyan jele lehet egyébként a fertőzésnek, mert a szervezet valamiért nem képes egy hosszú távú immunválaszt kialakítani bizonyos emberekben. Tehát nagyon fontos, hogy gyakran ki sem alakul, vagy nem mérhető, vagy pedig maga a kórokozó elhasználja azokat az ellenanyagokat, az antitesteket, amiket mérne a szerológiai válasz. Tehát ez nagyon sok mindentől függ, és ráadásul hullámzik is ez. Tehát az sem mindegy, hogy mikor mérném. A kórokozóknak meg a szintje az ugyan hullámzik, de mindig benne vannak a vérben, hiszen elmondtam, hogy onnét terjed tovább, tehát nagyon buta lenne az a kórokozó, amelyik vér által szeretne tovább terjedni, és nem lenne benne a vérben.
Na jó, most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Bozsik András Pállal, a Lyme Diagnostics Kft. Ügyvezető igazgatójával és Kocsis Rékával, a cég projektmenedzserével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.